Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa klinikai állapota stabil maradt, közölte este a Szent Cég. Tegnap nem volt sem légzési elégtelensége, sem hörgőgörcse. Továbbra is láztalan, éber és együttműködik a terápiák alkalmazásában. Az orvosok továbbra sem bocsátkoznak jóslásba a Szentatya egészségi állapotának alakulásáról, olvasható a közleményben. Magyarország nem járul hozzá olyan döntésekhez a csütörtöki uniós csúcs találkozón, amelyek az orosz-ukrán háború folytatásának veszélyét jelentik, erősítette meg Washingtonban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter amerikai hivatali partnerével, Marco Rubioval tárgyalt. Közölte, az amerikai kormány nyitott a Magyarország elleni bosszú intézkedések felülvizsgálatára, kiemelte a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást és a magyar energiabiztonságot érintőeket, a földgázvásárlást és a nukleáris energia terén hozott szankciókat, illetve Rogán Antal kabinetminiszter szankcionálását. Az utóbbi három ügyben elindították a szükséges jogi folyamatokat a tájékoztatás szerint. Párizsban tárgyal a francia elnökkel ma a magyar kormányfő az orosz-ukrán háború kérdéseiről. Orbán Viktor holnap pedig az uniós csúcs találkozón vesz részt Brüsszelben. Az észak-macedón miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatóján megismételte, Magyarország üdvözli az ukrajnai háború ügyében elindult amerikai-orosz tárgyalásokat, mert a béke megteremtésében érdekelt minden fél. Kormányközi gazdasági megállapodást tervez Észak-Macedónia és Magyarország, és ehhez a magánbefektetőket is várják, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a két kormány együttes Budapest ülése után megerősítette, Európa lakosságát nem lehet megvédeni a nyugat-balkáni országok nélkül. Március 7-től ideglenesen Robert Paladino veszi át az ügyvivői tisztséget az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén. Robert Paladino Donald Trump első hivatala idején az akkori külügyminiszter helyettes kabinetfőnöke, a külügyminisztérium helyettes szóvivője és a Fehérház stratégiai kommunikációs igazgatója volt. Nős, két lány édesapja. Magyarország kikerült a recesszióból a KSH adatai alapján. A gazdaság fél éven át tartó zsugorodás után bővült ismét. 2024 negyedik negyedévében a teljesítmény 0,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A Nemzetgazdasági Tárca szerint nem sérül az önkormányzatok pénzügyi autonómiája és mozgástere a kormány új javaslatával. Több önkormányzat, köztük a főváros is elutasította azt, a szerintük alaptörvényellenes tervezetet, amely alapján az önkormányzatoknak a magyar államkincstárhoz kellene utalniuk forrásaik egy részét. Levelet írt a nemzetgazdasági miniszternek a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az idén csak nem 60 milliárd forinttal emelt szolidaritási adó felhasználásának ügyében. Azt kérdezik Nagy Mártontól, megvalósul-e az eredeti cél, vagyis az, hogy a kis településeket ebből az összesen 360 milliárd forintból támogatják. Sztrájkot hirdet a magyar közalkalmazottak, köztisztviselők és közszolgálati dolgozók szakszervezete. Az április 23-ára tervezett demonstráció fő követelése a megélhetés biztosító tisztességes illetmény. Módosulhatnak az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai a mezőgazdasági munkavégzésnél. Január 1-től majd a ledolgozható munkanapok száma a legfeljebb 120 napon felül 90 nappal kiegészülhet. Nem lesz olyan korlát sem, hogy egy munkáltatónál csak 90 napot lehet dolgozni. A napi díja 120 napon át 2200 forint, a továbbiak esetében 3300 forint lesz. Júliustól már csak gerincvédőszékeket lehet beszerezni az iskolákban. Az erről szóló tájékoztatást az iskola fenntartóknak és igazgatóknak is megküldte a belügyminisztérium és az oktatási hivatal. Egy 20 éves fiatalembert késsel sebesítettek meg múlt péntek éjjel Pozsonyban. Az áldozat három társával beszélgetett, amikor egy ismeretlen férfi lépett hozzájuk, és kérdőre vonta őket, hogy miért beszélnek magyarul. A sértett azt válaszolta, azért, mert magyarok. Ekkor a támadó előbb szóban fenyegette őket, a Duna másik oldalára küldte a fiatalokat, majd előhúzott egy kést, és megpróbálta a sértett nyakához szorítani. Bár a fiatalnak sikerült hátrébb lépnie, így is megsebesült, a támadó megvágta az állát. Életbe léptek az amerikai különvámok Kanadára, Mexikóra és Kínára, áprilistól pedig a viszonossági vámrendszer is hatályos, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump Kína esetében egy újabb 10%-os büntetővám bevezetését is említette, Kanada megtorló vámokat jelentett be, Kína pedig plusz vámot vett ki az amerikai mezőgazdasági termékekre. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, helyenként kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést. Csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. március 5-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban dr. Török Csaba teológus, egyetemi tanárt, az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház plébánosát kérdezi, tavaly megjelent Róma című könyvéről, a riporter Császi Erzsébet. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést Szent II. János pápa életéről, intézkedéseiről, cselekedeteiről, Budapéter teológiai tanárral. Most ajánlunkat hallják.
Ő minden diktatúrát elítélt, tehát, mert hogy a keresztény ember nem szereti, meg nem, tehát egyszerűen a kereszténységhez nem igazán jó. A kereszténység tud létezni a diktatúrában, de nyilvánvaló, hogy nem ideális. Tehát ugyanúgy, ahogyan a korábbi pápák, láthattuk a 20. századi pápáknál, a korábbieknál, hogy a totalitárius rendszerek, legyen az a fasizmus, vagy a nácizmus, vagy a kommunizmus, mindig állást foglaltak ezekkel szemben, ugyanúgy Szent II. János Pál is nyilvánvaló, hogy ezeket nem kedvelte.
9 óra után Tokai vételkörzetünkben Kilátó című műsorunk szól. Az adásban a szenvedélybeteg családban felnövő gyermekekre irányítjuk a figyelmet. Ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsorunkban Schneider Gábor óvóbácsival beszélget különleges szakmája szeretetéről, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlunk.
És hogy a mi a szépsége? Igazából én azt látom, hogy egy olyan jövő nemzedéket nevelni, amit tiszta lelkiismerettel azt tudjuk mondani, mint mi óvodaperősök, hogy mi megtettünk mindent, na akkor most jönnek a tanítórénik, és aztán meg a tanárnénik majd. És ez megy így fejjel majd, és akkor azt mondjuk, hogy akkor igen, mi is büszkén kihúzunk magunkat, mi is megtettünk mindent.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk. A mai adásban a keresztény üldözésről beszélgetünk. Ezt követi a lélek szava, melyben az ima és a böjt kapcsolatáról Kormos Csaba atya emelkedését hallják. A második rész következik. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. A mai adásban a hamvazó szerdával induló bőti időszakban fogyasztható ételekről beszélget Barancó Attila séffel és Gulyben Tiborné Marikával, a Felső Zsolcai görögkatolikus parókus feleségével, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most ajánlónkat hallják, amelyben Barancó Attila séf néhány hasznos tanácsot ad kedves hallgatóinknak.
Hát amit ugye az étkezésünkben megszoktunk, és szokássá vált, mondhatnám azt, hogy rabjaivá váltunk esetleg. Bőti időszakban remek alkalom, hogy lemondjunk róla. Tehát gondolok itt arra, hogy nem csak ugye húsmentes ételeket lehet bőti időszakban fogyasztani, hanem mondjuk aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, akkor ilyenkor elhagyja, vagy kevesebbet fogyaszt, vagy édességet nagyon szereti, akkor megpróbálja itt az édességfogyasztást korlátozni önmaga számára, vagy a dohányzás is lehet ilyen. Sok-sok mindennel lehet ugye bőtölni.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Rónai György Március című versét Jakó Beáta mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az órangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek szent életű emberek című műsorunkban Szegi Ernőről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Vajda János életét és költészetét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, a következő percekben dr. Török Csaba teológussal, egyetemi tanárral, esztergomi plébánossal Császi Erzsébet beszélget.
Esztergomból köszöntöm a kedves hallgatókat a Főszékesegyházi plébániáról. Dr. Török Csabához jöttünk, ő teológus, egyetemi tanár, az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház plébánosa. Azért jöttünk hozzá, mert múlt év decemberében megjelent egy könyv, amit ő írt, az a címe, hogy Róma. Ez egy zarándokkönyv, a 2025-ös zarándok évben jó vezetője lehet azoknak, akik Rómába látogatnak. Ő 5 évig élt Rómában, úgyhogy bizonyára úgy ismeri a város, mint a tenyerét. Pontosan hogyan épül fel ez a könyv?
Hát a könyv egy általános történeti fölvezetéssel kezdődik, hiszen a Róma történelme jóval a kereszténység előtti korokban nyúlik vissza. Tehát ezt az időszakot, a kereszténység előtti Rómát igyekszem legalább vázlatosan megmutatni, hiszen a régi gyökereknek rendkívül nagy jelentősége van aztán később abban, ahogyan a keresztény város nő és fejlődik. De ezt a történeti utazást a kereszténység érkezésével úgymond befejezem, hiszen innentől kezdve az egyes szent helyeken, a hozzájuk kapcsolódó történeti elbeszéléseken, tényeken keresztül fog a kereszténység alatti, utáni története kibontakozni a városnak. Az első nagy tematikus fejezetet, így tehát az ókori Róma keresztény emlékei, vagyis az első keresztény jelenlét emlékei jelentik, majd pedig a római főtemplomok. Itt beszélünk ugye 4 pápai bazilikáról, amelyek közül a Szent Péter bazilika azért érdemel egy külön fejezetet, hiszen ahhoz kapcsolódik a Vatikán és nagyon sok minden, például a vatikáni múzeumok angyalvár, ami miatt ezt érdemes külön egységként kezelni. De hát természetesen folytatódik a katolikus egyház főtemplomával, a lateráni Szent János bazilikával, a Szent Pál és a Santa Maria Maggiore bazilikákkal, és ide kapcsolódik még 3 zarándok templom, hiszen 7 zarándok bazilikáról beszélünk. A Szent Sebestyén, a Szent Lőrinc és a Szent Kereszt bazilikák ezek, és én még ide bekapcsoltam röviden a 7 bazilika zarándoklat gondolatát, illetve a katakombákat is, hiszen ez, ha valaki gyalogosan zarándokol, így kapcsolódik szervesen össze. És utána következik egy nagy törzse a könyvnek, amiben, hát így mondanám, a városséták találnak helyet, tehát a földrajzi egységek a város egységei mentén egy-egy tematikus blokkon belül nagyjából 10-15 templomot, szent helyet találunk, ami egy séta mentén fölfűzhető. Tehát itt gondolhatunk akár ilyenre, mint egy séta a Quirinálén, vagy egy séta a Cölius dombon. És ezek után, a séták után jön még egy külön rész, amiben Róma magyar emlékei vannak külön kiemelve. Világos, hogy ez nehéz, hiszen amikor a többi részt megírtam, ott is rengeteg magyar vonatkozás előkerült, de itt kifejezetten azok a helyek vagy emlékek szólalnak meg, amelyek specifikusan magyarok, mint a Szent Péter bazilika melletti templom és zarándokház, a Santo Stefano Rotondo templom magyar emlékei, illetve a német-magyar kollégium, a pápai magyar intézet, a magyar mai zarándokházak, hiszen ma is van 2 magyar zarándokház Rómában. És végezetül egy rövidke fejezetben néhány gyakorlati információ következik.
Tehát aki elmegy Rómában, az széleskörű tájékoztatást kap, mindenre kiterjed a könyv. Beszéljünk a leghíresebb bazilikáról, amit bizonyára mindenki felkeres, aki Rómába jár, a Szent Péter bazilika. Hogyan ismerte meg ezt a templomot?
Szent Péter bazilikának van egy arca, amit bárki megismerhet, aki belép a kapun. Ez ugye annak a templomnak az arca, amit a reneszánszkori nagy tervektől egészen a barokkig építettek, és aminek olyan építőmesterei voltak, mint Bramante, Michelangelo, vagy éppen Maderno és Bernini. Ez tulajdonképpen a klasszikus emblémája is valamilyen módon a Vatikánnak és a római katolicizmusnak. De ahhoz, hogy megértsük a hely jelentőségét, fontosságát, érdemes fölkeresni egy-két olyan szegletét a Szent Péter bazilikának és környékének, ami nem teljesen szabadon látogatható. Itt legelőször is a környező területekre gondolok. A 6. pár kihallgatási csarnok oldalát talán ismerjük, mert néha oda megyünk pápai audienciára, hogyha Rómában járunk, de itt található a régi magyar zarándokháznak is a helye. És innen lehet lejutni az ásatási területre a Szent Péter bazilika alatt, ahol 14. Pius halálát követően az ő sírját előkészítve bukkantak rá a nekropolisz egy részére, amelyet 12. Pius támogatásával, hosszas ásatással föltártak, így tehát megtalálták Szent Péter eredeti sírját is a bazilika alatt. Tehát ide csak előzetes bejelentkezéssel nagyon korlátozott számú csoporttal lehet bemenni, hiszen szűkre ásatási területről van szó, egy csoport maximum 15 fő, de van rá mód, ha előzetesen bejelentkezünk, mert innen értjük meg, hogy hogyan épül egymásra Neró császár cirkusza, ahol vértanúságot szenvedett Péter, a mellette lévő pogány temető, ahol eltemették. Ezekre hogyan épített rá mesterséges völgyfeltöltéssel egy szabad telket, úgymond egy szabad területet Nagy Konstantin, amin állt egy bazilika, amit már Nagy Szent Gergely pápa átépített, megemelve a talajszintet. Erre hogyan épült rá aztán a középkori, többször átalakított székesegyház, és hogyan születik meg ezen az őseredeti helyen, de mégis alapjaitól új módon az a templom, amelyet ma szemlélhetünk. Tehát igazából ez egy keresztmetszet a Krisztus utáni első századtól a 17. századig. Ezért érdemes ezt is bevenni. És hát így megértjük egyébként, hogy a Szent Péter bazilikában mennyi minden összpontosul, hiszen a mai templom őrzi a korábbi templomnak rengeteg emlékét, csak hogy pár fontosat említsek. A padlóba beépítve megmaradt az a vörös porfír korong, amelyen 800 karácsonyán Nagy Károlyt császárrá koronázták az előtt bazilikában. Megmaradt a 15. századi gyönyörű reneszánsz bronzkapu Szent Péter és Pál ábrázolásával. Az altemplomban természetesen megmaradtak sírkövek, pápasírok, illetve magának a templomnak a tereiben, kápolnáiban is helyet kaptak korábbi emlékek, egészen elmenve a kupola alatti térnek a lodzsás kis erekje őröző kápolnáig, ahol azok a legszentebb emlékek is megmaradtak, amelyek az első század óta őrzik a történelmi folyamatos emlékezetét a helynek.
A másik nagyon híres templom a Lateráni Szent János Bazilika. Ez hogyan mutatja be a hallgatóknak?
A Lateráni Szent János Bazilika azért is fontos mindannyiunk számára, mert ahogy a bejárat melletti fölirat hirdeti, ez a világ és a város minden templomának anyja és feje. Vagyis van 4 pápai bazilikánk valóban, de ezek közül egy a székesegyház, hiszen minden püspöknek egy széktemploma van, és ebben a széktemplomban áll az ő püspöki széke, innen van a katedrális elnevezés. Rómában a katedrális, a székesegyház az a Laterán. A teleknek és az elnevezésnek is története van, hiszen a Laterán az egy nemesi család volt, amelynek a gyökerei a római királyság koráig nyúltak vissza, tehát antik család volt. 2 ágra szakadt, az egyik ága Neró és utódai alatt lázadásokban, fogalmazunk így, kihalt, és a másik ág még egy darabig életben maradt, de a 4. század elején már császári tulajdonba került a Lateránok egykori palotája és a hozzátartozó kertek. Így, mivel császári tulajdonban volt, vagy császárnéi tulajdonban, hogyha egészen pontosak akarunk lenni, Nagy Konstantinnak módja volt, hogy a milánói szabadságrendelet után, amikor a kereszténység szabad vallásá lett, ebben a palotában, a hozzákapcsolódó terekben és telken helyezze el Róma püspökének a, hát ha szabad ilyen csúnya szóval élni, hivatali központját. Egyébként érdekes, hogy maga a székesegyház a régi istállók helyére épült. Ott egyébként látható is, a régészeti föltárások megtalálták az eredeti alaprajzát a Krisztus utáni első-második századi villának és a hozzá kapcsolódó istálónak, amit egyes elgondolások szerint a császári időszakban, amikor már császári tulajdonban volt, lovas katonák kaszárnyájaként funkcionált átmenetileg. A régészeknek ugye rengeteg ötlete lehet. És így építi meg a nagy bazilikák közül elsőként Nagy Konstantinitta lateráni templomot, amelyet 321-ben szentelnek föl. A kegyes legenda őrzi annak emlékezetét, hogy a fölszenteléskor a templom diadalívén megjelent Krisztus arca és békét kínált minden belépőnek. A templom megőrizte a mai napig az öthajós ókori bazilika elrendezést, még akkor is, hogyha minden korszak hozzáépített. Tehát ha belépünk, az uralkodó kép a barokké. És bizony itt a barokkban a legnagyobb mesterek dolgoztak, kiemelkedő mindenképpen Borromininek a neve. Aki pár évvel fiatalabb, mint Bernini, talán kicsit Bernininek az árnyékában is maradt, de mégis a római barokk egy kiváló művésze. Tehát ő alatta születik meg az uralkodó kép, ám mégis azt kell mondanunk, hogyha figyelmesek vagyunk, itt van minden. Hiszen már eleve a főbejárati kapu, a római birodalom korából való, egykor a Fórum Románumon állt a szenátus székháza, a kúria, a főkapuja a lateránnak ez a kapu. Tehát a kapu ősibb, mint maga a kereszténység. A padlózat pedig a középkor derekáról a 11.-12. századból való gyönyörű márványberakásos munka, a Kozmata család nevéhez kötődik ez a stílus, amikor geometriai formákkal, gyönyörű színesköves berakással készül a padlózat, mintha egy gyönyörű szőnyegen járnánk. A templomnak a kazettás famennyezete és a hajókat elosztó oszloprend azonban már a barokkot hirdeti. Sok évszázad után, sőt 1000 év után statikai problémák vannak, így itt is két-két oszlop közét egybe kötötték falköteggé. Egyébként ez lehetővé tette, hogy Borromini rajzai szerint a 12 apostol monumentális szobra kapjon egy-egy szoborfülkét két-két ókori oszlop között, de hát emellett megmaradt a gótika stílus jegyeit viselő a miséző oltár fölötti baldahin, amelynek a felső részében megtalálhatjuk Szent Péter és Szent Pál apostolok koponya erekjeit, két mellszoborban, hermában van elhelyezve a két koponya erekje. És természetesen, ami talán a legjobban megérinti az ide látogatókat, az a bazilika szentélye, hiszen a mai állapota bár 13. Leó alatt a 19. század végén készül el, de ez a felújítás igyekszik az eredeti középkori mintázatokat visszahozni a padlón és a falakon is, a színes kövekkel. Így létrejön ugye az a gyönyörű szentély, aminek a közepén a pápai trón áll, Róma püspökének a széke aranyberakással, és fölötte az eredeti középkori mozaik, ami már a 13. század spirituális világát idézi meg, hiszen a klasszikus nagy szentély mozaikok mellett, az azokról megszokott alakok mellett megjelenik Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal is. Szent Ferenc azért is fontos a Laterán vonatkozásában, mert ugye a jó hagyomány úgy tartja, amikor álmot lát, te fogod felújítani az Isten egyházát, akkor ezt már Giotto is az Assisi ciklusában úgy festi meg, hogy a lateráni bazilikát támasztja meg kezével vagy vállával Szent Ferenc, hiszen a Laterán az egész egyházat jelképezi. És Ferenc ugye itt a Lateránban találkozik a pápával, és kapja meg az engedélyt a rend jóváhagyását, és egyébként a lateráni bazilika homlokzatával szemben elhelyezték egy jó 200 méterrel távolabb, talán föl sem tűnik néha Szent Ferenc szobrát, amint a két kezét kitárja a Laterán homlokzata felé. És hát emellett itt magyar vonatkozásban mindenképpen meg kell említenem, hogy ha belépünk, jobb oldalt a Szent Kapu felőli oldal hajóban megtaláljuk II. Szilveszter pápának a síremlékét, aki ugye fontos számunkra, hiszen a magyar állam alapítás hozzá kötődik, hiszen Szent István királynak a legenda szerint ő küldött koronát, és ami viszont biztos történeti tény, mert hát a koronaküldésről vitatkoznak történészek, de ami biztos történeti tény, hogy ő alapítja meg az esztergomi érsekséget 1001-ben a ravennai nagybőti zsinaton. És emiatt egyébként A pápa síremléke fölé 1909-ben a magyarok egy díszemlékművet helyeztek el, úgyhogy ha belépünk a Lateránba, melegség tölti el a szívünket, amikor meglátjuk magyarok nagyasszonyát, előtte Szent István és Szent László királyokat, és a felirat emlékeztet rá, hogy mi köti ide a Lateránhoz a magyar egyházat, a magyar államot, egyáltalán a magyar kereszténységet.
Ha a magyar emlékekről beszélünk, akkor térjünk vissza a Szentpéter Bazilikába, annak is az altemplomába, a magyarok nagyasszonya, magyar kápolnát ismertesse, legyen szíves.
A vatikáni magyar kápolna gondolata többször fölmerült, hiszen amikor lebontják 1776-ban a magyar zarándokházat, ami egyébként egy 8. századi templommal volt egybeépülve, szintén lebontják, akkor a pápa úgy rendelkezik, hogy egy nagyobb adományt kapjon a német-magyar kollégium, ebből a pénzösszegből a Santo Stefano Rotondo templomban megépítik az új főoltárt, amelyben Szent István Imre és László erekéit helyezik el, egy külön kápolnát a magyar szenteknek, és a kollégium feladata lesz, hogy fogadja a magyar zarándokokat, amikor Rómába jönnek. De világos, hogy az évszázadok alatt ez a hagyomány elhalványul. És a 20. században Lékai László bíboros, mint a német-magyar kollégium egykori növendéke, tehát elevenen kötődő személyehez a hagyományhoz, végül kezdeményezi a pápánál, hogy a régi zarándokházra való tekintettel a Szent Péter Bazilikában jöjjön létre egy magyar kápolna. Az altemplom oldal kápolnáiban eddigre már több nemzeti kápolna is létesül, például a lengyeleké, mexikóiaké, és végül 6. Pál egy nagyon érdekes döntést hoz. Egyrészt a legnagyobb szabadon álló teret ajándékozza oda a magyar egyháznak, másrészt pedig később ő maga ide temetkezik, hiszen ez egy oldalfolyósóról nyíló kápolna, és a főfolyósón a kápolna bejárata előtti falfülkében helyezteti el sírját 6. Pál. 6. Pál többször utalt rá, hogy neki Magyarországhoz és a magyarokhoz sajátos kötődése van, tehát 12. Pius volt a pápa követe, még bíboros államtitkárként a 38-as eukarisztikus kongresszuson. Pacelli bíboros államtitkárnak volt a titkára, a későbbi 6. Pál. Neki nagyon sok érintettsége volt, és különösen is tisztelte a magyar egyházat, szerette a magyar egyházat, ez egy gesztus volt. És Lékai bíboros ekkor úgy dönt, hogy nem egyetlen egy művészre bízza a kápolna kialakítását, és nem egyetlen egy szentnek a tiszteletére emeli csak, hanem a magyar lelkiségtörténet szentjei és boldogjai vonuljanak föl benne, úgyhogy mindannyiuknak más és más művész állít emléket. És így valóban egy nagy pályázat kezdődik meg. Egyrészt eldöntik, hogy kik legyenek a megjelenő szentek, másrészt, hogy kik legyenek a művészek, akik végül megvalósítják a koncepciót. A kápolna fő látványát uralja a szentély zárófala, ami aranyozott fémfelület, olyan motivumokkal, amelyeket a tarsói lemezekről ismerünk, és fölbukkan a szkíta szarvasnak is a jelképe, ami visszautal a Hunor-Magor legendakörre és a magyarság ősi mitológiai múltjára, és ebből a háttérből bontakozik ki a gyermekét tartó Szűz Mária. Előtte pedig egy érdekes megoldás, a Valga Imre a művész a kápolna lépcsőjén önálló szoborként helyezte el Szent István királyunkat, egy idős aggastyán férfi képében, vállára borítva a koronázási palástot, és kezébe helyezve a szent koronát, amit ajánl föl Máriának. Tehát gyakorlatilag kilép a kápolna terébe a kompozíció, az egyszerű hátfal motívumokból előbb egy szobor, aztán pedig egy fizikailag is különálló szobor a kápolna lépcsőn. Ez jeleníti meg a Szent István és a magyarok nagyasszonya tisztelet központi elemét, amiköré a kápolna szerveződik. Érdekességként jegyzem meg, hogy 6. Pál révén a kápolna miséző oltára és papi széke középkori, tehát nagyon régi. Gyönyörű, berakásos mind a kettő, de mondhatni a legrégebbi emlékeihez tartozik a bazilikának. Az oldalfalakon pedig két oldal domborművek formájában megjelennek a magyar szentek és boldogok. Ugye itt vannak egészen közismertek, mint például Boldog Gizella vagy Szent Imre, és vannak talán kevésbé ismertek, mint például magyarországi Mózes, kievi szerzetes, aki talán kevésbé van a tudatunkban. Annyit még el kell mondani, hogy a tervezéskor hagytak üres helyet tudatosan, hiszen még lehet, hogy bővül a sor, tehát így elhelyezésre került a kápolnában Boldog Batthyány Stratmann László is. A kápolnának a szentélye szemközti zárófalán pedig egy ovális négy részre osztott mezőben ennek a kápolnának a története jelenik meg. A Szent Istváni Zarándokház alapítástól 6. Pál adományázásán át 2. János Pálig, hiszen 6. Pál még odaadományozta a kápolnát, de meghalt. És a fölszentelésére magyarok nagyasszonya ünnepén 1980-ban már 2. János Pál pápa alatt került sor. Tehát ilyen szempontból két pápának is a címere, illetve emléke ott van a magyar kápolnában.
A zarándoklat az már egészen korán elkezdődött, az 1300-as években, az első szent évben már zarándokoltak hívek Rómába. 1475-ben jelent meg az első zarándokvezetőkönyv, és a 19. század elején már tudományos igénnyel is írtak könyvet. Az önkönyve hová tartozik ebben a sorban?
A jó zarándok könyvnek is, még ha nem is tudományos, objektív tényeken kell alapulnia. Az biztos, hogy nem mondhat el az ember mindent, például ásatási jegyzőkönyveket vagy történészi vitákat nem lehet a végtelenségig taglalni, hiszen egy utazónak ez megölné talán a kedvét, de az biztos, hogy kell háttérként, hogy ott legyen. Mindazonáltal én mégis azért inkább a zarándokkönyv felé sorolnám be magam, mert nem ez a fő szempont. Másrészt Rómának van egy sajátossága, hogy már az ókorban is a történelem mellett folyamatosan legendák szőtték az önazonosságát. Tehát gondoljunk a Romulus Remus ikerpárra és az anyafarkas történetére, gondoljunk a marsmezei kivonulásra, hogy megszületik a köztársaság a hagyomány szerint, vagy hát akár gondoljunk Julius Cézár halálára, ahol az írott források legalább 3 helyszínt jelölnek meg, ahol megölték. Tehát jelenleg csak annyit tudunk, hogy március idősán megölték, de hogy hol fogalmunk nincsen. Ha valaki azt mondja, hogy a szenátusban, akkor arra azt kell mondunk, hogy bocsánat, te 3 verzió közül egyet fogadsz el. Ezt csak azért mondom, tehát, hogy egy zarándokkönyvben nem kell minden kételyt egyenként megvizsgálni, az ember ad egy választ. De számolnunk kell az, hogy Rómát a legendák is folyamatosan átszövik, és ez azt is jelenti, hogy a könyvben nagyon sok minden visszatér, amit az olaszok nagyon tudatosan vállalnak, van is egy mondásuk erre, se non è vero, e ben trovato. Ha nem is igaz, találó, jól van kitalálva. Tehát magyarán szólva, akár igaz is lehetne. És itt ilyenekre gondolok például, hogy nagyon sok szent helynél nehéz valóban megmondani, hogy például valóban ennél a feszületnél imádkozott svédországi Brigitta, amikor Rómába költözött, vagy valóban ezen az utcasarkon kanyarodott be Kalozanci József. Világos, hogy ezeket nem tudjuk igazolni tényszerűséggel, elmondani mégis hasznos, mert én úgy gondolom, hogy segít abban, hogy közelebb kerüljünk egy-egy szenten, vagy egy-egy számunkra kedves személyen keresztül, ahhoz a valósághoz, ami Rómának az alapvető üzenete, mert lehet, hogy Kalazanci József három sarokkal odébb kanyarodott be, vagy Brigitta egy másik feszület előtt imádkozott, de attól én még zarándokként ezeken az utcákon járva, ezekben a templomokban imádkozva mégiscsak valami hasonlót keresek, mint amit ők kerestek, és talán ez kötődést ad. És ilyen szempontból egyébként ez annyira mélyen benne van a római gondolkodásban, hogy Róma szó szerint tele van utcasarki történetekkel. Az egyik ilyen, amit én nem is tartottam annyira izgalmasnak, de végül a könyv szerkesztése közben szóltak, hogy erre többször térjek vissza, mert érdekes például a beszélő szobrai Rómának. Tehát a római utcákon több olyan szobor van, amiről úgy tartja a római nép, hogy kommunikál. Van, amelyik egyszerűen beszél, van, amelyik vészjeleket ad, hogyha valamilyen veszély fenyeget, van, ami meg kvázi az utcai hírmondó szerepét tölti be, és valóban ezek nagyon sokszor ókori szobor töredékek, amiket már nem tudtak a középkorban alkalmazni, de mondjuk arra használták, hogy odaragasszák ki minden reggelre az ilyen-olyan röpiratokat, vagy a kezdőköltők oda tegyék ki a verseiket, vagy esetleg, ha valakinek valami problémája volt a fönnálló rendszerrel, ott fogalmazta meg a kritikáit. Volt olyan szobor, ami annyira fontos volt például a 16. században Pasquino a Piazza Navonától egy sarokra, hogy a pápa minden reggel kiküldött egy embert, hogy gyűjtse össze, miket írtak rá, hogy így informálódjon a város közhangulatáról, mert a szobrok elmondták, hogy mi a város közhangulata. És úgy gondolom, hogy ez azért is fontos, mert a templomok mellett magával a várossal is szeretne az ember találkozni, és emiatt egyébként helyet kapott a könyvben több olyasmi, ami talán nem tűnik szakrálisnak, például az El Greco kávézó, ahol Liszt Ferenc is a kávéját megitta. Kinn is van egyébként Liszt Ferenc képe a falon, persze nagyon sok más neves ember mellett. Vagy éppenséggel helyet kapott benne egy-egy emlékhely, mert amikor Liziői Teréz 13 évesen Rómába megy, hogy a pápától kérjen engedélyt, hogy fiatalkora ellenére beléphessen a Kármelbe, a szálloda, ahol megszállt, végül emléktáblát állított neki. És ez egy olyan utcában van, ahol egy sarkon belül ott van Andersennek az emléktáblája, Stendhalnak az emléktáblája, Goethének az emléktáblája. Tehát magyarán szólva hirtelen azt vesszük észre, hogy a szakrális történelem és a profán történelem Rómában nem válik külön, és amikor az egyikre elkezdek figyelni, találkozom a másikkal, és a rómaiaknak semmi sem természetesebb annál, hogy például a szenteket és az írókat és a művészeket nem külön fakkokban vagy fiókokban tartja, hanem együtt nagyként tisztelettel tekint főrejük, mint például ugye a Pincsónál kezdődő gyönyörű parkos részen, ahol az itáliai kultúra nagyjai kaptak szobrot, és ott van közöttük Aquinoi Szent Tamás is, mert hát őt miért csak a templomokban kéne szentként tisztelni, hát ő Itália kultúrájának, tudományának is nagyszerű alakja volt.
Európában nagyon sok mindent meg lehet nézni. Mit ajánl azoknak, akik ellátogatnak az idei szent évben a szakrális helyeken kívül, vagy azok mellett? Mit nézzenek meg?
Amikor az ember Rómába érkezik, világos, hogy van pár hely, ami számára fontos. Azt keresse föl, nehogy úgy jöjjön haza, hogy a szívében van egy hiány. De amikor úgy érzi, hogy ami már nagyon fontos megvolt, én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy a római belső belvárosba, tehát tulajdonképpen a Tiberis kanyarulata által övezett negyedbe sétáljon be, és ott minden célkitűzés nélkül menjen az utcákon, ahogy a kedve tartja. Nagyon eltévedni nem tud, mert kanyarodik a folyó, tehát előbb vagy utóbb neki fog menni a folyópartnak. Pár száz méteren belül előbb-utóbb vagy egy főútvonalra, vagy egy busz megállóra valamire ráakad, elveszni nem fog. De itt az egzugos utcák a középkor utca szerkezetét mutatják, és rengeteg kis kápolna, templom, emléktábla van, amit világos, hogy én se írok le, mert ezekből végtelen mennyiségű van. Fölfedezhet bármit, csak saját magának, mert nincs benne a könyvbe, de ő ezt megtalálta. És másrészt Rómának ebben a legbelső város részében rengeteg apró kis boltocska van. Antikvárium, régiségkereskedés, műbútorasztalos, restaurátor műhely, aminek még ha nem is veszek semmit, hiszen hát vannak csillagászati árú gyönyörűségek is néha a kirakatban. Nem az a cél, hanem hogy olyan dolgokat látok, amit itthon Magyarországon múzeumi vitrinekben mutogatnának, itt meg be van halmozva belőle töménytelen mennyiségű egy kirakatba. Tehát gyakorlatilag egy kicsit vesszen el az ember ebben a római szövedékes belvárosban, másfél óránként ügyön le, igyon meg egy kávét, igyon meg egy üdítőitalt, vásároljon magának egy fagylaltot, kinek mi tetszik, és talán ez a másik, hogy igen, üljön le sokat. Tehát ugye Róma nem csak arról szól, hogy menetelünk reggeltől estig, a terek élnek. Egyébként a mediterrán ember, ezt így érdemes talán magyaroknak mondani, hogy sokkal többet él az utcán, mint mi. Mi alapvetően a lakásainkban élünk, és az utcát közlekedési felületnek használjuk. Na most a mediterrán ember számára az utca a tér is lakóhely. Tehát ott találkozik, ott beszélget, ott van rengeteg közösségi alkalommal, tehát érdemes olykor nekünk is leülni, mert lehet, hogy ránk nem fog ránk köszönni egy ismerős, mert hát idegenek vagyunk, de legalább látjuk, hogy hogyan él körülöttünk a város. És persze tudom, hogy ma ez nehéz, hiszen pláne a szent év idején, akiket látunk, 80%-ban turisták lesznek, de ettől még így is érdekes, mert kapunk egy képet arról, hogy mennyire más ez a város, ami azért izgalmas, mert Rómában még a turista sem teljesen idegen, hiszen ez 3000 éve egy olyan város, ahol mindig sok-sok fajta ember futott össze. Hát az ókorban is egy világbirodalom fővárosa volt, tehát Ázsia, Afrika, Európa itt találkozott. De ennek itt hagyománya van, hogy nagyon sokféle ember tölti meg a tereket.
Önnek melyik a kedvenc helye?
Ezt sokszor kérdezik, nehéz megmondani, hangulat függő, világos, hogyha a négy nagy bazilika közül kell választanom, mindenképpen a Santa Maria Maggiore Bazilika, a Havas Boldogasszony templom.
De az miért? Erről még nem beszéltünk.
Több okból. Egyrészt a Santa Maria Maggiore megőrizte az ókori mozaik díszítésének egy tetemes részét a főhajóban, és ezek gyönyörű képek, elképesztő magával ragadó képek. Másrészt az egész templomnak egy nagyon érdekes hangulata van, hiszen az ókeresztény művészet nagyon szervesen és egyáltalán nem bántóan vagy zavarodóan keveredett össze a középkorral és az újkorral. Tehát itt minden stílus jelen van, és nem bántják egymást. Azt tudnám mondani, hogy az egész templomnak van egy otthonos hangulata. Olyan, mint egy lakás, amit több generáció rendezett be, és nem ütnek el egymástól az elemek. Valószínűleg nem véletlen, hogy Bernini, aki Róma legmonumentálisabb dolgait építette, itt temetkezett el a szentély lépcsője alá. Tehát ez is egy érdekesség, hogy nagyon sokan szerették ezt a templomot. Az az ötödik Pál pápa, aki a Szent Péter bazilikát fölszentelte, az is ide temetkezett. Tehát valami kötődés van. És két olyan pontja van a templomnak, ami különösen is kedves lehet a hívő ember számára. Az egyik a baloldali első oldal kápolnában, a Capella Paulinában, ötödik párról kapta a nevét, a Salus Populi Romani, a római nép üdve nevezetű Mária ikon, amelyet ősi hagyomány alapján tisztelnek, és Róma népe mindig itt imádkozott, bármilyen nehézséggel nézett szembe, sőt, hát ezt a kegyképet gyakran körmenetben vitték a Vatikánig. Nem véletlen valószínűleg, hogy Ferenc pápa számára szokássá vált, hogy amikor külföldre utazik, indulás előtt eljön ide, hogy ezelőtt a kegykép előtt imádkozzon, amikor meg visszatér Rómába, újra eljön ide, hogy egy virágcsokrot elhelyezzen köszönetképpen, hogy sikerült az út. A másik pedig a jászolerekje. Itt őrzik a főoltár alatt most már, régebben nem egészen itt őrizték, de most már a főoltár alatt azt a néhány kis fadarabot, amiről úgy tartják, hogy ez Betlehemből van, és ez bélelte Jézusnak a jászolát, hiszen ott a jászol sziklafalba van vésve, de ki volt bélelve fával, és ez kapott egy nagyon szép 19. századi ezüst erekje tartót, de igazából valahogy a Mária és a kis Jézus iránti szeretet tükröződik ezen az egész templomon. Hát magyarként meg mindig kifelé menet úgy dagad a keblünk, hiszen a hatalmas rózsaablak, most már nem is rózsaablak, hiszen egy modern üvegablak van ott, egy magyarnak az alkotása, Giovanni Hajnal, Hajnal János műve, 1948-ban költözött ő ki Itáliába. Máriát, mint Sion lányát mutatja, vagyis azt, akiben az Ószövetség ígéretei az Új Szövetségben teljesülnek.
Más magyar emléket kiemelne még?
Hát természetesen, amiket már említettem, mindenképpen azokat. A német-magyar kollégium fontossága ugye nem lebecsülhető, de mindenképpen, ha a zarándok szemével nézek, a Santo Stefano Rotondo az, amit mindenkinek ajánlok, hogy keressen föl. Nem csak azért, mert a megépülésekor, amikor még teljes pompájában ragyogott, most már 1600-1500 év után egy kicsit visszabontott állapotban láthatjuk, csak mert statikai problémák léptek föl. De eredeti kiterjedésében a Szent Pál és a Szent Péter mellett Róma legnagyobb bazilikája volt, ráadásul egy centrális, tehát körkörös bazilika, nem hosszanti elrendezésű, és ez a magyarok nemzeti temploma. Először úgy kötöttünk hozzá, hogy a 15. században a pálos rend római központja ide költözött, majd amikor a pálos rend kihalt, és már csak egy illír szerzetes, vagyis a mai fogalmaink szerint dalmáciai vagy horvátországi szerzetes élt ott, az első magyar jezsuita Stefanus Arátor Szántó István elkéri a pápától a kolostort és a templomot, hogy itt alapítsa meg a magyar kollégiumot. És aztán ez a magyar kollégium egyesül 1581-ben a német kollégiummal, és azóta létezik a német-magyar kollégium, de ez a templom tehát egyrészt a legizgalmasabb és a legmisztikusabb ókori templomok egyike, hiszen nem értjük, miért ilyen alaprajzzal épül, miért ilyen furcsa az architektúrája. Alatta a Mitrász szentét is találtak, és ókori romokat is, tehát egy nagyon izgalmas és bár közismert, mégis nagyon kevéssé ismert templom. És a legfőbb kérdés az, hogy miért építettek egy ilyen monumentális, szakrális épületet úgy, hogy nincsen alatta szentnek a sírja. Ez nem a pápai bazilikák egyike, tehát nem tudjuk értelmezni a kiinduló pontját a templomnak, hogy iszonyatos munkával, iszonyatos emberi erővel, iszonyatos anyagi erőforrás egy ilyen építmény miért született meg, fogalmunk sincs róla. De a magyar emlékek viszont ide kötnek minket, hiszen ahogy említettem, a szentjeinknek itt van oltára és kápolnája, és itt van a Szent Péter Bazilika magyar gyóntatójának a sírköve. Lászai János kanonokról van szó, aki erdélyi főesperes volt. Gyulafehérvárot ismerik a nevét, hiszen ott is építetett egy kápolnát, gyönyörű reneszánsz kápolnát, de végül Rómában temetkezett el, ahol meghalt. És az ő sírverse az, ami a könyvnek a mottóját is adta, gyönyörű latin sírvers, amit önmagának írt, szabad magyar fordításban ez így hangozna: Vándor, ha látod, hogy római föld födi azt, akit a hűs Duna nevelt, nem fogsz csodálkozni, ha meggondolod, Róma volt és marad mindannyiunk hazája. Tehát ez egy 16. század elején Rómában élt magyarnak az üzenete, a mai magyar zarándok számára, aki úgy érkezhet Rómába, hogy ez volt és marad mindannyiunk hazája.
A Szent Év alkalmából milyen pluszra számíthatnak azok, akik Rómába látogatnak?
Kezdjük a negatívumokkal. Róma városa hatalmas felújításokba kezdett a Szent Év kapcsán, több mint 300 építési, felújítási projekt itt metroállomásoktól kezdve utakra, villamosvonalra, sok mindenre gondolhatunk. Na hát most, ahogy sejthetjük, ezeknek egy tetemes része nem fejeződött be január 1-ére, tehát azzal számolnunk kell, hogy bizony megindult a Szent Év, de Róma lehet, hogy még 2 év múlva ér a végére a Szent Évi felújításoknak, de hát ez itt így van. Lehet, hogy a 2051 Szent Évre készülnek már. A másik, hogy ilyenkor el kell fogadnunk, hogy hatalmas tömegbe botolhatunk. Tehát ilyenkor az egész keresztény világ megindul Rómába, és sokunknak az idegrendszerét próbára teszi. Tehát én mindenkit bátorítok, hogy ad egy, ha a nagy bazilikákba megyünk, a türelem legyen velünk. Tehát erre szoktam mondani, hogy ha már látom, hogy 2 órát fogok sorba állni, akkor kezdjek el inkább rózsafüzért imádkozni. Előbb-utóbb csak megnyugszom egy kicsit. Erre föl kell készülni. És akkor a pozitívumok felé haladjunk. Hát az eleve egy nagy ajándék, hogy mind a 4 nagy bazilika szent kapuja nyitva lesz, és így egyfelől ott van magának az arándoklatnak a célja, vagyis hogy búcsút nyerhetek. A lelki életem, a keresztény hitem számára egy olyan tapasztalatát Isten irgalmának, amiből tényleg új életerővel térhetek haza. És másfelől pedig Róma megmutatja, ha szabad így mondani, azt a legkatolikusabb arcát, hogy mit jelent az, hogy itt a Szentváros mind az 5 kontinensről érkező gyermekeit fogadja. Egyébként az idei évben a Vatikán több kezdeményezést is tett, hogy a csoportban érkező zarándokok még jobban átélhessék ezt a zarándoklást. Tehát például, hogy a bazilikáktól nagyobb távolságban létrejön egy zarándok fogadási vagy regisztrációs pont, ahonnan egy keresztet vagy jelképet kapva az utolsó útszakaszt valódi zarándoklatként tehetik meg a főtemplomok felé, és ott csoportosan haladhatnak át a Szent Kapun. Meg valami őszintén ilyen még múltkor nem volt, tehát én is csak a hírekből tudom, hogy elindultak ilyen kezdeményezések, úgyhogy most várom az első zarándoktársak hazaérkezését, hogy beszámoljanak a tapasztalatról. Meg valami őszintén én kicsit pragmatikus voltam, úgyhogy a plébániánk zarándoklatait őszre terveztük. Úgy gondoltam, hogy őszre minden kiderül, ami még tavasszal bizonytalan, mert valószínűleg hát 25 évente van ez a furcsa, csodálatos, nehézségeket is jelentő év, hát azért kell 1-2 hónap, mire Róma belerázódik, de biztos, hogy nagy élmény lesz, és hogy mennyire mélyen Róma legszentebb idejei közé tartozik. Ottoni Norja Spigi zeneszerző neve talán ismerős lehet sokak számára. Ő több ciklust írt Rómáról, zenekari művekre kell gondolnunk, és ezek közül az egyik Róma ünnepei, és Róma ünnepei között egy külön tétel a Szent Év, a jubileum. Úgyhogy érdemes talán egy kicsit ezzel a zenével is hangolódni erre a szentévi látogatásra.
Kívánom, hogy minél többen jussanak el Rómába és merítkezzenek meg a szellemiségébe. Dr. Török Csaba ajánlotta a könyvét, Rómát. Ő teológus, egyetemi tanár, az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház plébánosa. Császi Erzsébetet hallották.